Testvérek, két helyről olvasom az igét. Először Jeremiás próféta könyve 45. fejezetéből olvasom a 4.-5. verset, azután a János írása szerinti evangélium 21. fejezetéből egy mondatot olvasom. Így szól az Úr, nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom. És amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak, ne legyenek. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te ajándékul kapod életedet, bárhová mégy. János 21-ben ezt olvassuk. Jézus így szólt hozzá, mi között hozzá, te kövess engem. Kedves testvéreim, nem vagyok proféta, én sem tudok többet arról, hogy mi történik velünk ebben az új esztendőben, mint amennyit ti tudtok. Ma már mindenki tudja, hogy tragikus katasztrófa felé sodródik az emberiség. Akár lesz atomháború, akár nem lesz atomháború, ha ezen az úton halad tovább az emberiség, végső katasztrófába torkollik a történelem, ezt mindenki tudja. Olcsó dolog lenne most új év napján ezt ragózni, fenyegetőzni, riogatni, nem erről kívánok szólni, nem tudjuk, mi lesz ebből a tragikus útból, mennyi következmény lesz ebben az esztendőben, ami osztályrészünk. Két jellemző vonásomban arra hivatkozom most. Az egyik az, hogy nagyon szeretem a Bibliát, a másik az, hogy hiszek a Szentlélek Úristennek a vezetésében. Ezen az alapon olvasom ezt az igét, és hirdetem ezt az igét abban a meggyőződésben, hogy jól lehet, én választottam ezeket az igéket, én válogattam, én kerestem, enyém a döntés felelőssége, de miközben kerestem, válogattam, meditáltam, aközben inspirált, vezérelt, segített a Szentlélek. Amit tehát most mondok, az hitem szerint a Biblia igazsága és a Szentlélek vezetésének az aktualitásában elhangzó igazság. Ez az ótestamentumi kis történet egy rendkívül izgalmas, fontos teológiai problémát vet fel. Nevezetesen azt, hogy van-e isteni megkülönböztetés, kivételezés. Azért, mert én hívő ember vagyok, kivételez-e velem Isten, vagy nem. Amikor Isten nem épít, hanem rombol, amikor nem plantál, hanem éppen kigyomlál, fájdalmas történelmi korszakokban a hívőknek a sorsa különbözik-e a nem hívőknek a sorsától. Egy nagyon izgalmas kérdés, ez egyik önket közelről érintő kérdés. Azért, mert én hívő ember vagyok, nekem más lesz-e a sorsom, mint körülöttem a hitetlen embereknek. Ezzel foglalkozik ez az ótestamentumi történet, és nézzük meg ezt egy kicsit részletesebben is. Krisztus előtt 605-ben Nebukadnezár, babiloni király döntő csapást mért az egyiptomi fáraónak, Nékónak a hadseregére, és ezzel új fejezet kezdődött a világtörténelemben, a Babilon birodalom terjeszkedése, a Babilon uralom korszaka, és ez döntően meghatározta a megcsonkolt, nyomorult kis Izrael államot is. Már csak az ország kisebbik része volt, a többieket már elintézték, az északi részt az asszírok, régebben most már csak a kis déli ország rész maradt Jeruzsálemmel, és ezek a tehetetlen zsidó királyok, ahelyett, hogy Istenbe bíztak volna, az igaz prófétákra hallgattak volna, a hamis prófétákra hallgattak, és megpróbáltak nagy politikát csinálni, és rosszul csinálták. Ebben a történelmi helyzetben Egyiptomban bíztak, és rajta vesztettek, mert ahogy átgázolt a fáraó seregén a babilon hadsereg, úgy átgázolt Júda földjén is, lerombolt a Jeruzsálemet is. Ebben a vész terhes és vérzivataros időben élt Jeremiás próféta, és volt egy hűséges író deákja, Báruk. Annyit tudunk csak erről a Bárukról, hogy előkelő családból származhatott, aztán valami módon megragadta őt Jeremiás prófétai szelleme, és oda szegődött melléje hűségesen író deáknak, de a gondosabb Biblia tanulmányozásból kitűnik, hogy több volt ő, mint egyszerű szolga lélek, aki leírta. Ő beszélt Jeremiással, együtt küszködött, együtt kereste Isten üzenetét, együtt viaskodott, és együtt szenvedett Jeremiással. Részese volt mindannak a nyomorúságnak, amit Jeremiás kapott a proféciáiért. Mert Jeremiás látta a történelmet, értette, hogy most jönnek a babilonok, fölösleges az ellenállás, de a görgős, büszke király inkább bosszúval felelt, mint engedelmességgel erre a prófétálásra, és Jeremiás Bárukkal együtt méretetlen sok szenvedésen ment át. És ekkor vetődött föl Bárukban a kérdés, hogy Istenem, hát mi engedelmesek vagyunk. Mi ketten, Jeremiás meg én, alig volt sokkal több engedelmes élet abban az időben az országban, de hát mi ketten engedelmesek vagyunk. Uram, hát nem kivételezel velünk, nem könyörülsz rajtunk. Nekünk is ugyanaz lesz a sorsunk, mint az ítélet alá eső egész népnek. Ez a probléma tehát rajzolódik ki, a teológiai probléma. Mi nekünk ugyanez lesz a sorsunk, mint a többieknek. Nincs kivétel a hív ember számára. És itt szólal meg Istennek igéje Jeremiáson át. Egy vigasztaló, lelki gondozó, isteni szó hangzik Bárók felé. Először egy helyre igazító szó, aztán egy ígéretes szó. A helyre igazító szó az, hogy hát nem érted, hogy mi következik. Én az Isten most nem építek, hanem amit én építettem, azt én magam rombolom le. Amit én plántáltam, én magam gyomlálom ki. A népet én gyomlálom ki, én hozom ki, a templomot én rombolom le, nem a babilonok. Én leszek felelős azért, ami ezzel a néppel történik. Hát nem érted? És neked ekkor, amikor az Isten ezt cselekszik, amikor én ezt cselekszem, neked kívánságaid vannak, nagy kívánságaid vannak, ne legyenek. Ez a helyreigazító isteni beszéd. Aztán hangzik a biztató isteni szó, de a te életedet ajándékba kapod bárhova mégy. A Károli fordítása Éber szöveghez híven így fordítja, a te lelkedet zsákmányul adom neked. Tényleg a nefes Éber szó van itt a szövegben, az lelket jelent, de ez is jó a fordítás, mert a lélek átfogó értelemben szerepel sokszor a Bibliában, és az egész életet jelenti. Mindegy, lelkedet vagy életedet ajándékba kapod, zsákmányul kapod. Tehát az egyik része a dolognak az, hogy te részese leszel mindannak, ami történik ezzel a néppel, Eközben te nagy kívánságokat melengesz magadba, hát nem melengesz. Mert az lesz a sorsod, ami ezé a népé, ez egyik rész. A másik, és mégis kivételezek veled, mert ajándékba kapod ebben a rettenetes, vérzivataros világban, ajándékba kapod az életedet. Valamennyire ismerem a Szentírást, kevés hely van, ahol az Isten cselekedetének a dialektikus jellege ennyire szépen, tisztán egymás mellett volna, együtt volna, mint ezen a helyen. Az Isten tehát erre a kérdésre, hogy kivételez-e ő a hívőkkel, azt mondja, hogy nem, és azt mondja, hogy igen. És ez a mi elindító útravalónk erre az új esztendőre. Mi velünk, hívő emberekkel kivételezni fog Isten, akármi történik ebben az esztendőben. És a felelet bizony nem más, nem világosabb, nem pontosabb, mint ez, hogy nem és igen. A Bibliában mondom, sokféle felelet van erre a kérdésre, hogy kivételez-e Isten az övével vagy sem, és emberek a maguk kedve szerint hol ebbe, hol abba kapaszkodnak, és ez nem jó. Azért is hoztam ezt az igét ide, mert ez egy átfogó felelet a kérdésre. Van olyan ige, amelyik csodálatos dolgokat ígér a hívő emberek számára, csak ízelítő a 91. Zsoltárból néhány verset, ami tipikusan teljes biztonságot ígér a hívő embernek. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában pihen, az mondhatja ezt az Úrnak: oltalmam és váram, Isten, akiben bízom. Ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10 000 jobbod felől, téged akkor sem ér el, a te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ők bűnhődnek, de téged nem is érint mindaz, ami történik. 91. Zsoltár. Van ez, és ezeket ki szoktuk írni ilyen kis bibliajelzőkre, és kapaszkodunk ebben, hogy ez így lesz velem. Tehát, hogy a másik oldalra utaljak, ott van például a Jób könyve. Hát Jób igazán kegyes ember volt, szent ember, nem vétkezett, és megkülönböztetette, gonoszul bánt vele az Isten. Kiszolgáltatta a sátánnak, és tehetetlen volt jó. Itt a másik része a dolognak. És mind a két oldalra még sok-sok igét idézhetnénk, testvéreim. És mindenek igazak. Igaz az is, amit a 91. Zsoltár mond. És igaz a Jób története is. A tapasztalat ezerszeresen bizonyítja, hogy igenis nem egyértelmű az Isten cselekvése, nem egyforma, vagy nem kivételes a helyzete a hívő embereknek, hanem nagyon is egyforma sokszor a sorsuk. Ha elfogadjuk azt, amit hallunk a mi Urunk Jézustól, hogy Isten esőt áld az igazaknak és hamisaknak egyaránt, bizony ez azt jelenti, hogy amikor bomba eső van, az is igazat és hamisat egyaránt talál. A tapasztalat döbbenetes dolgokat mutat, csak ilyenekre hivatkozom, hogy a törökök, a mohamedán törökök millió számra írtották az örvényeket. Mai napig se tudják elfelejteni az örvények, a keresztény örvényeket millió számra írtották, és Isten engedte. A keresztjén Németországban burjánzott el a fasizmus, és millió számra gyilkolták a zsidókat, és köztük nagyon sok mélyen hívő zsidó volt, és nagyon sok mélyen hívő keresztjén volt, és ott pusztultak. A történelemnek a reális tapasztalatai nagyon-nagyon elgondolkoztatóak, és nagyon szuggerálják azt az igazságot, hogy nincs az Isten cselekedetének abszolút biztos, előre kiszámítható rendje és mértéke és törvénye. Szabad az Isten, igaz a 91. Zsoltár, és igaz Auschwitz, és igaz az örmények lemészárlása, és igaz az, ami történik ma ebben a világban. Elétek állítok három ilyen modellt. Gondolkozzunk el ezen, testvéreink. Az egyik ez a modell, amit a 91. Zsoltár mondta, hogy megkülönbözteti Isten az övéit, és csodálatos módon megmenti. Erre vannak példák, biztosan ti is, én is tudok mondani eseteket, csodálatos szabadulásokat, gyógyulásokat, amiket én nem a véletlennek, nem az orvosi tudománynak, nem a biológiai fölépítésennek tulajdonítok, hanem Isten ajándékának tulajdonítom, Isten csodájának. Van ilyen, ez egyik modell, hogy az Isten megkülönböztetés csodálatosan megszabadítja az övéit. A második modell az, ami a többségben történik, az esetek többségében, főként a világ történelem nagy hullámverésében, tragikus korszakaiban. A második modell az, hogy együtt szenvednek az Isten gyermekei a többiekkel. Ugyanabban a sorban részesülnek, mint a többiek. Ez a második modell. A harmadik modell az, hogy az Isten gyermekei egyenesen fölajánlják a szenvedésüket másokért. Sajnos ezt a dolgot átengedtük a katolikusoknak, ők ezzel bőven élnek. Márpedig, ha Jézus Krisztus keresztjére néz valaki, akkor elképzelhető, hogy Jézus Krisztusra nézve, aki fölajánlotta az életét másokért, az emberiségért, akkor lehetne így követni Jézus Krisztust, hogy fölajánlom Istennek, hogy elfogadja, nem fogadja, ez nem az én dolgom. De ez a lelkület, hogy Istenem, én szenvedjek inkább, mint az a másik. Most tegyük egymás mellé ezt a két szélsőséget. Istenem, ne bánts engem, Istenem, kivételezzél velem, mert én hívő vagyok. Ne közelítse hozzám szenvedés, mert én hívő vagyok. A másik végén, Istenem, én a szenvedésemet odaajánlom, hogy más ne szenvedjen. Itt van a két szélső pont, és e között hány lehetőség van. Báruknak Isten ezt a, hogy úgy mondjam, középutat, ezt a tárgyilagosságot üzeni. Nagy dolgokat kívánsz most, amikor ilyen világvihar van, mikor új világkorszak kezdődik, de magadnak is privát hívő nagy dolgot akarsz? Ne akarj! Részese leszel a történelmi eseményeknek, és mégis kivételezek veled. Hogy vagyunk mi ebben az esztendőben, testvéreim? Amik történnek, azok hogyan hatnak a kívánságainkra? Nagy dolgokat kívánsz? Akkor, amikor 1985-öt írunk immár, és megy az emberiség egy iszonyatos katasztrófa felé, nagy dolgokat kívánsz? Persze relatív az, hogy mi az, hogy nagy dolog? Mit kívánhatott ez a báruk? Nem tudom, de úgy elgondolom, ilyesmiket elgondolok, hogy aki a lövész árokban tölti immár hetek óta az életét, annak nagy kívánság az, hogy Istenem, egy csöndes éjszakát itt a lövész árokban, hogy egy kicsit kialudjam magamat. Ez nevetséges dolog, nagy dolog az, hogy egy csöndes éjszakát, de aki a lövész árokban van, annak nagy kívánság. Hát azt hiszem, hogy Báruk is valami ilyesmit kívánt, hogy Istenem, adj nekünk egy kis vályog kunyhót Jeremiásnak, meg nekem kettőnknek, hogy elbújjunk, hogy fölöttünk át zúgjon a történelmi vihara, adj nekünk egy kis zúgot, ahol csendben lehetünk, ahol végre megpihenhetünk. Nagy kívánság ez? Nem nagy. Báruk számára nem nagy kívánság, Báruk számára ez nem volt nagy, de Jeremiás úgy látta, hogy nagy kívánság, mert Báruk ki akarja vonni magát a szolidaritásból, a néppel való egységből. Jeremiás a maga részéről sose kívánt volna ilyet, hogy valamit, ő igazán szolidáris volt a néppel, és csinálta együtt, tűrte, hordozta a szenvedéseket. De megértette Bárukot, és mint lelki gondozó közvetítette néki az Isten gondolatát. Tehát itt van a kérdés, testvérek, hogy nagy dolgokat kívánunk 1985-ben. És lehet, hogy a mi szemünkben az nem nagy dolog. És Isten mégis azt mondja, hogy ez nagy dolog. Nem érted a történelmet. Amikor ilyen álmok vannak, ilyen terveid vannak, nem akarok most részletezni, mert hiszen magam is beleeshetek, én is tervezek nyárra, nyaralás, utazás. Nagy dolog az, hogy szeretnék elmenni valahova, szeretném a lányomat meglátogatni, nagy dolog az. De lehet, hogy nagy dolog, és az Isten azt mondja végső, hogy ne kíván. Nem tudom, csak példának mondom, hogy lehet, hogy azok, amik relatíve jogosak, igazságosak, szinte minimális igények, azok 1985-ben ez alá a kategóriásnak, hogy te még nagy dolgokat kívánsz, hát nem érted, mi van ebben a világban? Ne kívánj! Ezt mindenkinek mutassa meg a Szentlélek Úristen, hogy mit jelent konkrét módon. A kívánság, a nagy kívánság, és az Isten mondja, vagy nem mondja, hogy ne kívánjuk. Legyünk készek az engedelmességre, előtte az odafigyelésre, és az Isten szavára, hogy azt mondja, hogy ne kívánjuk. De a dolog másik része töltse be örömmel igazán a szívünket, hogy akármi lesz. Azért az Úristen mégiscsak kivételez velünk az értelemben, hogy a te életedet ajándékba adod neked, bárhova még. És így kell bekapcsolódni a másik igének az elmélkedésünkbe. Mi között hozzá? Te kövess engem. Az életet ajándékba adom neked, mondja Isten. De miféle életet? Azt, amit tegnap vagy tavaly éltem, azt adja ajándékul? Vagy pedig ő úgy gondolja, mint Pál apostol megvallotta, hogy nekem az élet Krisztus, és majd a meghalás ezért nyereség lesz. Nekem az élet Krisztus. Én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Az Isten így gondolkozik az életről, és ezt kínálja ajándékul. Az életet ajándékul adom neked. De hát így érz az életet, hogy nekem az élet Krisztus. Tehát mi az ígéret 1985-re? Ez, hogy mi között hozzá, te kövess engem. Legyen ez a program erre az esztendőre, hogy te kövess engem. Kövess engem, mondja Jézus Krisztus, azt jelenti, hogy elsősorban én reám tekints, az én sorsom legyen a modell számodra. Kéri világosságot én tőlem, hogy mely döntéseket kell hoznod, kéri erőt a döntésekhez, kéri örömöt a sorsod vállalására. Tehát kövess engem. De testvérek, tisztázásra szorul ez a másik része a dolognak, hogy mi között hozzá. Egy nagyon fontos mondat, de lehet ezért rosszul érteni, meg jól érteni. mi hív emberek általában úgy értjük, miközött hozzá te kövess engem, ne törődj a többiekkel, a dolgokkal, emberekkel, a világkört, ne politizálj, ne foglalkozzál a világ dolgaival, a lelked üdvösségét munkáld. Általában ez az egyszerű hívő értelmezése ennek, miközött hozzá, miközött a világ dolgaihoz, te kövess engem. És ez nem ilyen egyszerű, testvérek, ezt a gondolatot finomítani, pontosítani kellene. Tudnék, én így értem ezt az igét, hogy ha Jézus Krisztusra tekintés nélkül politizálok meg, terveket készítek meg, törődöm Afrika éhező népeivel és a világpolitikával, ha Krisztus nélkül csinálom ezt, akkor mondja, és mi között hozzá? Az első dolgod az, hogy Krisztusra tekints. Kövess engem, mert, és itt jön a fordítatás, mert ha követed Krisztust, akkor lesz igazán közöd Afrika éhes népeihez és a világpolitikához, de akkor jófajta módon lesz közöd. Tehát nem úgy van, hogy semmi közöd a világpolitikához. A sorrend itt a fontos. Krisztus helyett politizálni, azt mondja, hogy mi között hozzá. De ha igazán követed Jézus Krisztus, akkor egyszerre fontos lesz számodra a világtörténelem, fontos lesz számodra az emberiség élete, Afrika népe, a magyar népnek a holnapja. De a sorrendet kell megtartani, kövess engem. Te kövess engem, és akkor lesz igazán közöd. Ha Jézust valóságosan követed, akkor újfajta közöd lesz. A Jézus köze. Jézusnak köze van ehhez a világhoz. Irgalmasan, türelmesen, szent lelkének gyámorításával ott van a történelemben. Tehát ez a program most már egy kicsit kibontakoztatva, testvéreim, 1985-re. Nagy dolgokat kívánsz? Ne kíván. Bízd Istenre, hogy mi az, amit ő neked készít ezekben az időkben, még megajándékoz téged. Vedd nagy dolognak a békességes, nyugodt éjszakákat. Vedd nagy dolognak a mindennapi kenyeret. Vedd nagy dolognak ezt a mi népünk életét. Ezek mind nagy ajándékok. Istenre bízd ezeket a külső dolgokat, és ne kívánj mérhetetlenül és mértéktelenül nagy dolgokat, de a másik részét még inkább vedd a szívedre, ajándékul kapod az életet, Krisztus. Krisztusban az életet. És akkor Krisztusban lesz közöd ehhez a világhoz, és jól fogod cselekedni a dolgodat. Még egyszer fölteszem tehát a teológiai problémát, megkülönböztet minket Isten? Más életet ad nekünk azért, mert hívő emberek vagyunk? Még egyszer mondjuk el a teljes igazságot, nem és igen, részesedni fogunk ebben az évben ennek a népnek a történelmében, a sorsában. Népünk részesedni fog az emberiség történelmében és sorsában. És mégis megkülönböztet Isten minket úgy, hogy Jézus Krisztushoz vezet. Jézus Krisztushoz vezet. Ne másokhoz méricskéld az életedet, mint ahogy, hogyha részleteznénk ezt a jánosi textust, akkor kiderülne, hogy egymáshoz méricskélték egymást a keresztjének, keresztjéneken belül is Isten egyikkel így bánik, másikkal amúgy, és akkor előáll a méricskérés, hogy ő vele mér, úgy vele méri. Isten Jézus Krisztushoz vezet téged, ne méricskéld a magad életét senki máshoz, csak Jézushoz. És Jézussal tanulj meg úgy beszélgetni, hogy értsd a te küldetésedet, a te utadat. Jézus Krisztus kegyelme legyen elég neked, a Jézus Krisztus sorsában való részesedés legyen kiváltság neked. Még egyszer emlékeztetek, hogy hívő vagyok, tehát engem ne érjen baj. Hívő ember vagyok, tehát oda kínálom az életemet Istennek másokért. Jézus Krisztusra tekints, és úgy indulj el, ez Istennek az ígérete. Egy csodálatos, gazdag program erre az esztendőre. És akármi lesz külsőképpen, ezt a programot meg lehet valósítani, hogy mind halálig Jézus Krisztusra nézek, és őt követek. Áldjunk meg Isten, segítsen Isten minket erre. Amen. Hogy?